itt van velünk dr. Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese. Jó reggelt kívánunk!
Szia, jó reggelt!
Jaj, bocsánat, másik mikrofonban, mert rossz gombot nyomtam.
Így van.
Jó reggelt,
szia!
Sziasztok!
A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy április 26-án volt a Szellemi Tulajdon Világnapja, ezt 2000 óta ünnepli meg a világ az ENSZ kezdeményezésére, és az a kérdésünk, hogy igazából ebben az évben mi volt a fő szlogen, mire fívtátok fel a figyelmet, milyen programokat szerveztetek ezzel kapcsolatban?
Igen, pont tegnap volt, amikor mi is megünnepeltük ezt az eseményt, és idén nagyon szuper a téma, mert a zene a téma, aminek nagyon örülünk, és ráadásul a Szellemi Tulajdon Világszervezetének a főigazgató is nagyon örült, mert ő meg egy jazz zongorista, úgyhogy most gyakorlatilag egy olyan üzenetet küldött, miközben jazz zongorázott, hogy milyen jelentőség van a Szellemi Tulajdonnak, úgyhogy ez egy ilyen nagyon autács, és nálunk is ugye nagyon sok a zene szerető. Úgyhogy a téma ez, és amiatt a díjazottak is szignifikánsan nagy részt a zenéhez kapcsolódóak. Ugye ilyenkor mindig átadunk díjakat, és ennek az a célja, hogy a Szellemi Tulajdon területén tudatos intézményeket vagy személyeket emeljünk ki, és nekik legyünk hálásak, és állítsuk őket példaként. És most például a Dalfutár volt az egyik, aki biztos nem ismeretlen a zenét kedvelők számára, ugye ez Hajós András, Éri Andrásnak
a műsora. De igen, de hogy mi is ez a díj pontosan? Kik kapják, hogyan működik ez?
Ezt még akkor elmondjuk? Akik példák abban a kapcsolatban, hogy a szellemi tulajdon tudatosan használják ezzel kapcsolatban, akár védik a saját innovációikat, akár pedig, hogy mondjam, népszerűsítik ezt az egész kérdéskört. És így lyukadunk ki például a Dalfutárhoz, ahol ugye a szerzőkben nyilván nem kell egy nyilvántartásba vételt tenni, ugyanakkor nagyon fontos az a tudatosság, hogy valaki tudja azt, hogy van ilyen joga. Ugye itt arról van szó, hogy egy nap alatt felvesznek egy stúdióban egy dalt egymás számára eddig nem ismert előadó művészek. És ugye ez rámutat arra, hogy itt akár azok a jogok, amik a hangfelvételhez kötődnek, vagy az előadási jogok, azok miként tudnak védelmet kapni. De ugyanígy a Music Hungary Szövetség is díjat kapott, ott szintén egy iparági összefogás az, amit úgy gondoltunk, hogy példaértékű ezen a területen, vagy a Hagyományok Háza, ahol ugye nem csak népdal vagy zenei tartalmakról van szó, hanem nyilván nagyon sokrétű lehet a folklórnak a teljesítményköre, de itt is azt gondoljuk, hogy kimagasló az a tevékenység, amit végeznek, és akár nemzetközi vagy európai szinten is egyre inkább jelentősége van a kézműves termékeknek, aminek meg egy újfajta oltalma van. Úgyhogy igazából ezek voltak a zenéphez kötődők, és aztán voltak a mérnöki ipari jogvédelmi teljesítmények, amiket szintén ugye a szellemi tulajdon területén díjazni szoktunk. Az egyik a Nivelco, Ipari Elektronika ZRT, akik nagyon-nagyon aktívak az oltalmazásban. A portfóliókban 10 magyar szabadalom, 27 magyar védjegy van, meg nemzetközi védjegyük is van, és hogy már 80 országban vannak jelen, úgyhogy ez meg azt mutatja, hogyha a külföldi piacokra akarunk lépni, nyilván itthon is azért fontos, hogy védjük azokat a tartalmakat, azokat a műszaki eszközöket, amikkel szeretnénk aztán bevételre szert tenni. Úgyhogy ezek a díjazottak voltak. Bocs, még egyet kihagytam, ami pedig...
Kettőt, mert egyre kifejezetten szeretnék rákérdezni, hogy ők mit csinálnak, a mezőgazdasági és
igen,
ipari...
Igen, ő rájuk gondoltam.
Mikroorganizmusok nemzeti gyűjtemény.
Igen, kicsit furán hangzik ebben.
És igazából olyan válaszok köszönjük, és te olvastad fel a nevüket, és nem
rákészültem.
Köszönöm szépen. Ugye itt arról van szó, hogy ahhoz, hogy szabadalmi oltalmat tudjon valaki szerezni, azzal kapcsolatban különböző eljárási lépések is vannak, és egyfajta igazolhatóságot is kell ebben a rendszerben fenntartani, és itt egy letétbe kell helyezni különböző biotechnológiai innovációkat ahhoz, hogy a későbbiekben ezeket vissza lehessen követni, hogyha az oltalommal kapcsolatos vizsgálat szükségessége felmerül, és ugye az, hogy Magyarországon van egy ilyen intézmény, ez egy adminisztratív és költség szempontból is egy kedvezőbb az ilyen bejelentések számára, és több mint 400 fölötti letét van itt. Alapvetően az Európai Unióban is körülbelül csak a fele a tagállamoknak, ahol ilyen van. Úgyhogy ez a tevékenység azt gondoltuk, hogy szintén példaértékű és egy fontos hozzáadott érték a
És a Hagyományok
rendszerhez.
Háza?
A Hagyományok Háza ott pedig alapvetően a zenei tartalmak, népdalok, a gyűjtések, a folklórnak az alkotása és ezeknek a népszerűsítése volt fontos, és ugyanígy ugye itt az ipari kézműves termékeknél is egy elég komoly európai kezdeményezés van, ami a nemzetközi szintű oltalomba is át tud majd fordulni. Itt az a lényeg, hogy bizonyos közösségek, helyi közösségek a saját módszereik, a saját felhasználási tartalma, saját maguk által felhasználható eszközök révén tudjanak olyan klasszikusan egy helyhez köthető tartalmat előhozni, és ezt védeni, amit azt gondolunk, hogy nagyon fontos. Erre példa egyébként a csipkeverés, vagy egyéb olyan sajátos egy helyhez kötődő kézműves termékek, amiket fontos védeni.
Uh-huh. Térjünk el egy kicsit arra, hogy konkrétan milyen üzenetekkel lehet megszólítani a zeneiparnak a szereplőit arra, hogy felhívjátok a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó feladatokat vagy kihívásokat. Egyáltalán mennyire fegyelmezettek a zenészek tekintetben?
Szerintem a zene az nagyon jó cél, uh-huh. mármint eszköz arra, hogy eljutassuk a céljainkat, vagy az üzeneteinket a hallgatókhoz, vagy a nézőkhöz, mert hogy a zenét mindenki szereti, és mindenki számára nagyon fontos. Úgyhogy most egy olyan közösségi médiás kampányunk is van, amikor egy különböző hivatalok a világ minden tájáról próbálják ezt az üzenetet népszerűsíteni. Mi Guatemalától kaptuk meg a posztot, aztán írtunk mi, és aztán az Egyesült Államok következett, de aztán Marokkó jön. Szóval, hogy a világ minden tájáról próbálunk erre az üzenetre felcsatlakozni. Sokan olyan példákat hoznak, például a franciák, hogy mennyire védik az előadó művészek akár a zenekari neveknek a logóit, ezekkel védjegyoltalmat szereznek, vagy olyan érdekes példák, amik a zenében úgy tudnak segíteni bizonyos innovációkkal, például vonós hangszereknél itt Magyarországon is született egy szabadalom, ami kifejezetten ezeknek a használatát elősegíti, a hangerét tudja növelni. Úgyhogy ilyen példák is nagyon jól felhozhatók. Tényleg a zenéhez mindenki tud kapcsolódni, úgyhogy ez egy szuper téma.
Meglepő egyébként, hogy például vonósokkal kapcsolatban van innováció, aminek a szellemi védelmét fontosnak tartják megerősíteni. Szerintem ez egy teljesen új aspektus.
Igen, és ugye érdekes volt most visszatekinteni, ugye a zene fejlődése és az innovációval való összekapcsolódása az mennyire végigkövette így a szerzőknek a kialakulását is. Ugye egy nagy mérföldkő volt, amikor Edison ugye feltalálta a fonográfot, ugye érdekes volt, hogy a My Little Lamb volt az első mondat, amit így felvettek. Ő alapvetően a fonográfba ezt olvasta be, és ezt lehetett visszahallani először, és egyébként nem is a zenének a rögzítését célozta, hanem például haldokló emberek végakaratának a rögzítésére is például, hogy ez egyfajta tanúságot tudjon aztán később tenni, de hát aztán a zene, hál' Istennek, ezt a szerepet azóta is betölti, és aztán 1907-ben, amikor a bakelitet feltalálták, az is egy nagy lépés volt, aztán a kazetta, a CD, a Philipsnek, a Siemensnek, vagy a Philipsnek az együttműködése a Sonyval. Szóval ezek mind végigkövették, és hát most pedig a mesterséges intelligencia, ami a legnagyobb kihívás, és az látszik, hogy egyelőre kicsit, hogy mondjam, toporgósabb a világ etéren. Ugye Európában létrejöttek szabályok, de alapvetően Amerikában most a váltásra egy teljes blokk van, kicsit megállt a történet, és várják, hogy az innováció merre fog menni. Egyedül talán Brazília tűnik olyannak, ahol kifejezetten abba az irányba mozognak, hogy lehessen egyfajta díjigényt bevezetni, és a zene szerzőknek, az előadó művészeknek egyfajta bevételt kicsikarni ebben a rendszerből, de hát, hogy mondjam, ez egy eléggé egypontos próbálkozás, olyan szempontból még nagyon, nagyon kevés elterjedt. A nagyobb játékosok a nemzetközi térfelén egyelőre úgy tűnik, hogy inkább az innováció támogatásában gondolkoznak, és nem akarnak lemaradni az előfejlesztésben. Uh-huh. Úgyhogy a kultúra egy kicsit ilyen szempontból hátrébb van, de reméljük, hogy egy jó egyensúlyban ez tud változni.
Uh-huh. Tudsz mondani néhány példát, hogy milyen módon lehet és érdemes megszólítani a zeneipar képviselőit kimondottan szellemi tulajdon témában?
Hát amit látunk, például a Music Hungary egy nagyon jó példa, aki díjazott is volt, egyszerűen pont ilyen nagy kihívásokra, mint a mesterséges intelligencia, nagyon jó, hogyha az iparág egy hangként tud megszólalni, és egyértelmű üzeneteket közvetít. Mi is próbáljuk ezeket a hangokat felerősíteni, és egyfajta közös gondolkodást elindítani. Nyilván Magyarország ezen a kérdésben az Európai Unió egy része, ezek azért olyan kérdések, amiket nemzeti szinten nagyon nehéz kezelni, de az biztos, hogy most látszik a szellemi tulajdon iránti érdeklődésben egy hatalmas növekedés, és ez meg köszönhető szintén a mesterséges intelligenciának, mert egyszerűen az emberek elkezdik érezni, értékelni azt, hogy az emberi alkotásoknak milyen jelentősége lehet, és hogy ezeknek a fenntartása, vagy a későbbi támogatása fontos, hogy biztosított legyen. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség.
A mesterséges intelligencia a legnagyobb kihívás a zenéparban mindenképp, ugye? Tehát ez nem vitás, tehát...
Én azt gondolom, hogy most biztosan, de hogyha visszatekintünk pont ennek az idővonalnak a részére, akkor például 2015-ben a legnagyobb kihívás az ugye akkor kezdtek el a zenei streaming szolgáltatók már jobban megjelenni, de előtte még a platformok, a YouTube és egyéb olyan platformok, ahol egyébként a hallgatók vagy a nézők által feltöltött tartalmakról volt szó, az volt a legnagyobb kihívás, hogy miként lehetne azt elérni, hogy ezek a platformok, ezek valamilyen módon hozzájárulnak a zenei ökoszisztémához, mert hiszen ők abban az állásponton voltak, hogy nem ők azok, akik ezeket a tartalmakat elérhetővé teszik, hanem azok, akik őket használják ilyen módon, nekik nem kellene, hogy ehhez hozzájárulnak. De aztán végül is ez 10 év alatt úgy tűnik, hogy megváltozott. Mostanra a 2015-ös nagy CD-s, még akkor a CD és a porondon volt, mostanra 2025-ben a legnagyobb bevétel, majdnem 70% a streaming platformokból származik. Tehát úgy tűnik, hogy ezt a digitális fejlődést meg tudta ugrani úgy a zeneipar, és a jogi környezet is, hogy ez most megvalósult már, hogy ténylegesen összhangba kerüljön a felhasználások és a bevételeknek a köre. Most az EMI-nél ez újra egy megbomló egyensúly, és ugye amiről beszéltünk tegnap is a Millennium rendezvényen, hogy itt ugye a kihívásnak az új oldala, hogy ez egy iszonyatosan gyorsan történő dolog. Tehát ugye itt látjuk, hogy a ChatGPT is hát gyakorlatilag 100 millió felhasználót 2 hónap alatt elért, és ugye az a vágyuk, hogy gyakorlatilag az év végére 1 milliárdos felhasználói szintük legyen, és ez nem csak csak az OpenAI-ról van szó, hanem számos szolgáltató van, amik tudnak generálni nem csak zenét, hanem más tartalmakat is, és ez olyan sebességgel történik, hogyha a kreatív alkotóknak az érdekére nem figyelünk, akkor ez a vonat így nagyon gyorsan el tud menni, és nagyon nehéz visszamenni olyan pontokhoz, ahol ezt még lehetne kontrollálni.
Mennyire van egyébként e tekintetben nemzetközi együttműködés köztetek, figyelve a trendeket és ezt az elképesztően gyors technológiai váltást, amiben most benne vagyunk? Mennyire van egy olyan tudásközpontotok, ahol ezt meg tudjátok osztani egymással?
Az Európai Unión belül van egy közös gondolkodás. Ugye itt a Magyarország adta az elnökséget az elmúlt időszak, most a lengyelek vannak, és nekünk egy zászlónkra tűztük, hogy ezt a területet igenis részletében meg kell vizsgálni, és a hazai szakértőkkel, meg külföldi szakértőknek a bevonásával is előkészítettünk egy ilyen nagy vitaanyagot, ami 7 különböző témakör mentén vizsgálta ezt a kérdést, és tulajdonképpen a fél évünk alatt ezt vizsgáltuk, nagyon érdekes eredményekkel. Ugye itt olyan kérdések voltak, hogy miként lehetne a díjazást biztosítani, illetve milyen fajta transzparencia szabályokat lehetne ebbe a rendszerbe bevinni, mert ugye tudjuk mindazt, hogy szerzői műveknek a felhasználásával építik ezeket a nyelvi modelleket, de nem tudja senki, hogy tulajdonképpen milyen művekkel. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezeket mennyire lehet megismerni, mert ezután tudnak a jogosultak is adott esetben fellépni. Úgyhogy ez is egy téma volt, illetve az is, hogy az Európai Unió milyen szerepet töltsön be a nemzetközi porondon ebben a kérdéskörben. Úgyhogy ezt mi összefoglaltuk ennek az eredményeit, és ezzel a mostani bizottság és a mostani elnökség is foglalkozik, hogy hogyan lehetne tovább lépni. Globális szinten pedig épp 2 hete volt a Szellemi Tulajdon Világszervezetének a Szerzőjogi Bizottsága, és ezen az ülésen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé megosztott a nemzetközi közösség. Nagyon sokan azon a hogy már abból a szempontból jönnek, vagy abból a pozícióból, hogy nem szeretnék a saját MI fejlesztési potenciájukat fékezni, tehát alapvetően azt akarják, hogy tudjanak ezek a cégek tovább működni, míg mondom, egy nagyon kis közösség az, aki pedig a tagállamoknak egy kisebb része, aki pedig igenis szeretné napirendet tartani ezt a kérdést, a kreatív alkotóknak a szempontjait érvényesítve. Itt említettem Brazíliát, de egyébként úgy tűnik, hogy a dél-amerikai közösség ebben egy hangon szól, és szeretné ezt az eszmecserét folytatni, akár olyan szinten is tovább menve, hogy akár majd egy nemzetközi szerződést is létrehozni ennek a kérdésnek a rendezésére, mert azért látjuk, hogy ezek lokálisan nagyon nehezen kezelhető történetek, ugye itt is a tengeren túlon vannak a szolgáltatók leginkább, Európa is egy kicsit nehezen tudja ezt kezelni, tehát valószínűleg egy ilyen irányba kell majd menni.
A Millenniumi díjjal kezdtük, most fejezzük be más díjakkal. Vannak még ilyenek? Vagy hogy Mihálovics kolléga kedvenc kifejezésével éljek, kezdeményezés. ami szintén erősíti a tudatosságot, vagy csak fölhívja a figyelmet a szellemi tulajdon védelmének fontosságára, mert beszéltünk korábban, említés szintjén korábban díjakról is.
Igen, ezt azt gondoljuk, hogy ez a díjaknak az odaítélése az egy, és az felhívja a figyelmet nyilván különböző értékekre, és ezért tesszük is ezt. Van egy kifejezetten az iparjogvédelem területén, tehát a szabadalmak védélyek területén egy díjunk, ami a Jeddi Kányos díj, nem véletlen nyilván, hogy Jeddi Kányos viseli, vagy az ő nevét viseli ez a díj. Ezt is évente kiosztjuk, illetve talán volt is már szó itt nálatok erről, hogy az egyetemi hallgatók, diákok Igen. irányában is van egy pályázatunk, ez az Újvári János pályázat, és ez egy szuper lehetőség arra, hogy diákok, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkozni szeretnének, ami a szellemi tulajdonhoz kötődik, a diplomamunkájukat meg tudják a mi segítségünkkel írni, mi is adunk egy konzulást, és aztán a végén pedig díjazzuk őket. És hát amire nagy reszketve tekintünk előre, hogy jövőre lesz 130 éves a hivatal, és emiatt egy viszonylag nagyobb nemzetközi eseményt is szeretnénk szervezni, és az is felmerült bennünk, hogy mivel korábban a Jeddi Kányos díj is egy évfordulós eseményhez kötődött, ennek a megalapítása, hogy jövőre is valószínűleg egy új díjban gondolkodnánk, úgyhogy
és majd a friss információkat megosztjuk szívesen a hallgatókkal. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és meséltél, izgalmas volt.
Én is köszönöm. Szép napot!
Dr. Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese volt a vendégünk.